A kárpótlás hosszú folyamat volt. Az első 1-2 évben csak az alapelvek kimunkálására került sor. Mondtam, hogy a kárpótlási törvény 91-be került elfogadásra, de még térünk egy kicsit vissza magához a 90-es év eseményeihez. Annál is inkább, mert személyesen nekem ez az időszak rendkívül fontos volt. Folyamatos nyomás nehezedett a pénzügyi kormányzatra abban az évben az IMF részéről, hogy mindenképpen csökkentse a költségvetésből nyújtott támogatásokat. Tehát ez azonban óhatatlanul áremelkedéshez kellett, hogy vezessen a piacon. És így elkerülhetetlenek látszott példának okáért a nagyon megtámogatott benzin áremelése is. Hiszen ha a támogatásokat ezen megszüntetjük, akkor piaci ár az magasabb lesz. Ráadásul 90. szeptember 24-én bejelentette a Szovjetunió, hogy 6 napra leállítják az olajszállítást. Hát ez borzasztó nagy csapás volt, mert ugye teljes mértékben átállt az ország az olaj alapú gazdálkodásra, még Alföldön sem csutkákkal tüzeltek, hanem olajkályhákkal. Az országban fogytán voltak a készletek. Az IMF szeptemberi közgyűlésén, amelyen Rabár Ferenc államtitkár is részt vett a jegybankelnök mellett, jó magam is ott voltam, elhangzott, hogy Magyarország az öbölválság egyik legnagyobb kárvallottja volt, mert éppen abban az időben volt az olaj szempontból oly fontos öbölországok közötti válság. A kormányzat a várható benzinár emelkedést, amit ugye az IMF erőltetett és szorgalmazott, és az olajhiány is szükségessé tett, nem merte kommunikálni. Mert félt, hogy ennek hírére azonnal megrohanják az emberek az alacsony készleteket, és hát egyszerűen feltankolnak egyesek, és másoknak nem jut. De, hát, nem tudom, hogy mit mondjak, utólag az embernek könnyű okosnak lenni. Én ugyan mindig is azt vallottam, hogy hazudni nem szabad soha. Nem szabad. Mert annak mindig szörnyű következménynek így is lett. Ennek a kommunikációs stratégiának nagyon sok pénzbe került a következménye rövidesen. Szeptember hónap végén én kaptam egy 2 napos New York-i meghívást az Amerikai Tudományos Akadémiától, hogy tartsak előadást a magyarországi rendszerváltás gazdasági kérdéseiről. Ennek az emlékét őrzi egy könyv, amit az ott résztvevő szerzőtől, Todd Buchholztól kaptam, életem egyik legszebb ajánlásával. Az volt odaírva angolul, hogy Botos Katalinnak, aki nemzetét a 21. századba vezeti át. Bocsássanak meg, hogy ezt elmondtam, de ez olyan csodálatos ajánlás volt, és úgy gondolom, bizonyos értelemben ez az egyetlen valaki volt, aki felismerte, hogy micsoda fontossága, micsoda jelentősége volt abban az időben a kormányban ezen funkció betöltésének. Igyekeztem helytállni a tőlem telhető módon az előadás megtartásával és ott a feltett kérdésekre való válaszolással, és hát 25-én már jöttem is visszarepülővel, mert abban az időben tényleg csak egészen minimális ideig akartam távol lenni az országtól. Persze a híreket, a magyarországi híreket én nem hallottam, ugye? Az, hogy közben kitört a taxis blokád Magyarországon. Úgyhogy a legnagyobb megdöbbenésemre arra érkeztem meg a repülőtérre, hogy az elém küldött sofőr azt mondja, hogy nem lehet a szokványos úton bemenni Budapestre, mert sztrájk van az országban. Úgyhogy valami 50 kilométeres kerülővel érkeztem haza. A történet eléggé ismert azóta. Az áremelkedés a taxisok igen jól szervezett tiltakozását váltotta ki, amely mögött a kormányoldal az ellenzék mesterkedését sejtette. Antal József ugyanis éppen ebben az időszakban kórházban volt, mindjárt tudjuk, hogy súlyosan beteg ember volt, és azt is tudjuk, hogy az orvosai felajánlották a radikális kezelést, ami miatt azonban képtelen lett volna ellátni a miniszterelnöki feladatait, és azt mondta, hogy inkább olyan kezelést adjanak, ami néhány napos, néhány egy hetes kimaradást jelent, azt még tolerálni tudja a magyar helyzet, de hát annyira kiélezett volt a helyzet, hogy ő nem akart semmi körülmények között a kormányát magára hagyni. Hozzáfogható kaliberű, összefogó ember valóban nem is lett volna, hogy ezt most én őszintén megvalljam. hát aztán, hogy milyen stressz alakult ki ebből, hogy míg ő ott volt a kórházban, és onnan próbálta a hozzá forduló kormánytagokon keresztül instruálni, hogy mit is csináljunk, biztos, hogy nem segítette a gyógyulását az a stressz, amit ez okozott. Másnap reggel én a magam részről saját elhatározásomból az egyetlen járható hídon, a Lánchídon át bementem a parlamentbe, ahol lassan és mindenképpen szervezetlenül gyülekezni kezdtek a miniszterek, ezért mondom, hiányzott innen Antal József. Világossá vált, hogy a sztrájkolókkal szemben nem lehetne erőt alkalmazni, már nem csak célszerűtlen lenne, de lehetetlen is lett volna. Hiszen, ahogy a belügyminiszter és a hadügyminiszter elmondta, a fegyveres erők nem álltak a kormány mellett, legfeljebb a köztársasági ezredre lehetett volna számítani. Semmiképpen nem arról volt szó, hogy itt fegyverrel tüzet nyissunk a sztrájkolókra, hanem ugye eredetileg az lett volna egy erőből alkalmazható megoldás, hogyha a katonai járművek megakadályozzák a egyébként feltétlenül törvénytelen sztrájk mozgalmat olyan értelemben, hogy nem lehetett közlekedni. Nem tudom, mindjárt emlékszünk olyan történetekre, amikor a kórházba nehezen jutottak el a betegek, vagy pap nehezen jutott el a rendeltetési helyére az adott kórházba például. Úgyhogy tényleg tudnivaló mai ismereteink alapján minden sztrájknál biztosítani kell valami fajta mozgási lehetőséget. Azóta ugye tudjuk, hogy félpályás lezárások, ami ez is nagyon kellemetlen, de legalább teszi teljesen lehetetlenné a mozgást. Ez azonban egy totális lezárás volt. Egyértelmű volt, hogy itt többről van szó, mint pusztán a taxisoknak az okosságáról. A sztrájkbizottsággal való tárgyalásra a kormányfő Rabár Ferencet kérte fel, aki a gazdasági csúcsminiszter volt, és össze is állított egy tárgyaló delegációt az érdekelt tárcák képviselővel, aki a taxisokból, érdekképviseletekből álló szervezetekkel szemben megpróbálta a rendezést politikai útra terelni. Rabár Ferenc az államtitkárát is bevette a tagok közé, bár nem mindenki lelkesedett ezért, hiszen úgy gondolták, hogy én egy nagyon heves személyiség vagyok. Éppen ezért aztán egy árva hangot nem szólaltam meg, hanem mindig cédulán kommunikáltam a tárgyalásvezető miniszterrel, aki mellett ültem. No, ez csak ilyen személyes kis megjegyzés volt. A megbeszélésre a Roosevelt téri akkor egy kicsit zöldes színű irodaházban kerül sor, amit Spenótháznak neveztünk. Most már más színnel van a Gresham melletti sorban, és más funkciót is tölt be, de akkor ez egy irodaház volt, a kormány irodaháza volt többnyire. Voltak mások is itt elhelyezve, például okáért később ugye a bankszövetség is itt volt elhelyezve. Higgadt érvelésével Rabár Ferenc hosszú tárgyalások után, miközben a kormány melletti ellentüntetők elözönlötték a Roosevelt teret és a Láncfit hídfőjét, emlékszem, egy barátnőmet láttam gyermekeivel kitekintve az ablakon a lánchidi oroszlán nyakába ülni. Mármint, hogy a gyerek ült ott. Tehát ezek elözönlötték a lánchidi hídfőjét kifejezvén, hogy a kormány mellett is állnak erők. És lassan a taxisok képviselőivel, akinek a delegációjában Palotás János a vállalkozók pártjának elnöke is ott volt, aki egyébként elvileg MDF támogatással került be a parlamentbe. Rabárt Ferenc és Szabad György házelnök között magam közvetítettem, tehát én vittem Rabár Ferenc által elfogadott, javasolt és a vállalkozók pártjának is javaslatát tartalmazó kompromisszumos törvényjavaslatot a Szabad Gyuri bácsi elé, aki elrendelte a soron kívüli országgyűlési ülést, amelyen ezt a törvényt el lehetett fogadni. Hát, ahogy így ebből kiderült, ugye én is mondom, hogy nekem ebben konkrét nagyon határos szerepem volt, amit azt hiszem, az azóta már elhunyt Rabár Ferencen kívül senki nem tud, tehát így önöknek ezt nekem el kell hinniük. Természetesen a végeredményt illetően neki a maga érdemét domborítja ki Palatás Jánostól. Napjainkban olvastam egy nyilatkozatot, ahol kifejezetten a saját javaslata sikerének tudja, hogy a taxis blokkád megoldásra került. Hát én azt gondolom, hogy nyilván neki is volt benne szerepe, mert kettőn áll mindig a vásár, de annyi biztos, hogy Rabár Ferenc tárgyaló képességét mindenki elfogadta, roppant hiteles ember volt mindenki szemében. Azt azonban én nem tudtam akkor, de rövidesen kiderült, hogy időközben már benyújtotta a miniszterelnöknek a lemondását. Miért? Mert a nyár folyamán nagyon sok feszültség volt a kormányban, és ezt nagyon nehezen érte meg Rabár Ferenc, hogy az általa hozott döntéseket sokszor, hát ezt most idegen szóval mondom, kontrakarírozta, vagyis hát más formába próbálta megvalósítani a miniszterelnöki hivatal, és ez számára hát nagyon elviselhetetlen volt, hogy vagy ő a gazdasági csúcsminiszter és a gazdasági kabinet vezető, és a gazdasági kabinetben meghozott döntéseket a kormány vegye komolyan, ezt a miniszterelnöki hivatal ne írja fölül. De hát ez nem így volt, és ezért ő ezt nem akarta tovább csinálni, és lemondott. Nos, ez számomra igen nehéz helyzetet teremtett. Előttünk állt ugyanis még a költségvetési év lezárása és a jövő évi költségvetés tervezése. Nos, ennek egyik súlyos problémája volt a lakástámogatások terhe. Ugye, ahogy ezt már említettem, kedves hallgatóim, a lakástámogatásokkal nagyon nehéz helyzet volt az országban, mert iszonyú nagy összeget jelentett a költségvetésben. Példának okáért most mindjárt meg is próbál megkeresni, hogy mit is jelentett pontosan ez a lakáshitel a mi időnkben. Ez azt jelentette, hogy a kormányzat által megtámogatott OTP-nek átadott lakáshiteleket, valamilyen forrásból finanszírozták, de már 89-ben, meg 90-ben se volt erre eszköze a költségvetésnek, hogy ezt folyamatosan átadja az OTP-nek, és ezért különféle trükkös módon elkülönített állami pénzalapokat hozott létre, voltak ilyenek, és ebből a lakásalap támogatása nagyon jelentős volt, egy ilyen lakásalapot hoztak létre. És ez nagyon-nagyon jelentős összeget jelentett, amit a költségvetésből erre a célra kellett fordítani. Például, hogy érzékeltessem ennek a nagyságrendjét. A költségvetés, amennyi pénzt a minisztériumoknak adott, vagyis a költségvetés központi szervei feladatai ellátására adott. Ez az összes kiadás 22,7%-át jelentette, és ebből csak a fegyveres testületek számára adott kiadás 10% volt, ugyanakkor a lakás alapba a költségvetés adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére és a kamatfizetésre átadott pénz az összes kiadásnak a 10%-át jelentette, tehát majdnem annyi volt, mint amennyit a adminisztériumnak adni kellett. Tehát egyszerűen ezen muszáj volt valami változtatást kidolgozni. És ezért beépítettünk a költségvetési törvénybe egy paragrafust, amely a korábbi, és ennek a kidolgozásában már hát, ugye ez már így mondjam így, hogy a nyakamba maradt. A kedvezményes kamatozású lakáshitelek feltételének megváltoztatásáról szólt, tehát ez a passzus erről szólt. Azzal indokoltuk az Alkotmánybíróságtól későbbi megkeresésre a válaszunkban, hogy a köztársaság adósság terhei olyan nagy mértékben terhelik meg az állami költségvetés, hogy nem tartható fenn a korábbi rendszer, amely szerint a lakás célú hosszúlátó kölcsönök irreálisan alacsony kamat és a piaci kamatok közötti különbözetet a költségvetés megtéríti a pénzintézetek számára. Hát ugye 3%-os volt a kamat, és akkor mi azt javasoltuk ebben, tehát egy alternatívát javasoltunk a hitelek felvevőinek, hogy vagy felemeljük ezt a 3%-ot 15%-ra, hogy ne legyen olyan rettenetes nagy a 28%-hoz képest, ugye amennyi lett aztán a első évben, később meg 35%-os a piaci kamat, hogy a különbözet ne legyen olyan nagy, tehát vagy 15%-ot fizetnek az emberek, vagy piaci 32%-os kamatot fizetnek, ez utóbbi esetben a tartozások felét elengedik. az utóbbi esetben. Na most olyan emberek, akiknek volt pénzük, elfogadták, hogy a felét elengedik, a másik felét meg kifizették saját pénzből. Ez ugye azt jelentette, hogy nagyon sokan eddig is, hát, hogy így mondjam, idézőjelbe téve fölöslegesen vették igénybe ezt a támogatást, hiszen ki tudták volna fizetni az adósságokat, de hát az emberek jó közgazdászok, és azt mondják, hogy miért ne tegyem be a bankba pénzemet kamatra 35%-kal, hogyha a hitelemért csak 3%-ot kell fizetni. Most ezt a pénzt kivették, és visszafizették, de hát azért még mindig maradt egy jelentős réteg, aki nem tudott volna 32%-ot végképp fizetni, még akkor se a felét elengedték volna a tartozásnak, még az is sok lett volna neki. És így vállalta 15%-ot, na most ez nagyon nehéz volt, és ezzel sokat kínlódtak, később sokáig nagy teher volt ez sok ember számára. Hát ugye ebbe minden ellenzéki erő belekapcsolódott, és gunyorosan írtak róla például, hogy volt is nagy öröm, össze is gyűlt néhány tízezer aláírás, megszólaltatták az alkotmánybíróságot, hiába, hisz mégiscsak egy oldalon módosítattak a kölcsönszerződés feltételeit, aztán beletörődött a jó nép, és kifizetett 53 milliárd forintot az adósságából. Értik, kedves hallgatóink, hogy ez 53 milliárd micsoda? Óriási teher volt a magyar költségvetésen. Különösen akkor, amikor a magyar kormányzat ilyen nagy nehézségek mellett az IMF-nek azon nyomása alatt volt, hogy legyen szíves egy egyensúlyi költségvetést produkálni, mert különben nem adnak nekünk hitelt. Tehát arra kényszerítettek minden eszközzel bennünket, hogy valahogy szorítsuk ki a lakosságunkból a szocializmus évei alatt megszokottaknak megfelelő támogatások megszüntetésével a költségvetés egyensúlyba hozatalát. Ezek a külföldi nemzetközi pénzügyi szervezetek persze nem számoltak azzal, hogy nekünk a támogatott árak részei voltak az ország jövedelmének, mert hiszen alacsony bérhez társultak. Most az alacsony bérek maradtak, azonban az árak felemelkedtek, mert ezeket a támogatásokat ki kellett iktatni. Az emberekre iszonyú nagy teher nehezedett. Én nem tudom, hogy hogy képzelték azok, akik a nyugati országok részéről a gyors átállást erőltették, a sok terápiát Magyarországnak. Köszönöm szépen. Éppen elég nagy sok volt ez Magyarország számára, hogy mi kénytelenek voltunk így megszorongatni az embereinket, és mint egy 500 000 ember lett munkanélküli, és mint egy másik 500 000 vonult vissza nyugdíjasnak, de bocsánatot kérek, hát annak a fedezete hol volt, ugye? Tehát nyugdíjasnak elment, és a nyugdíjintézet isteni csoda, hogy nem omlott össze ennek következtében. Egyébként a társadalombiztosítást ebben az időben Botos József, a férjem vezette, aki társadalombiztosítási szakértő volt a rendszerváltás előtt 3 éven keresztül. Ennek következtében értett a dolgokhoz, és olyan ügyesen menedzselte az intézményt, hogy a többi kelet-európai ország társadalombiztosítása közül egyedül maradt összeomlás nélkül talpon. Nos, tehát így be tudtuk nyújtani a költségvetést, de volt benne egy szépségkiba, és ezt most muszáj itt elmondanom, bár ez is egy kicsit önfényezésnek fog tűnni. A bankokban rossz hitelek voltak, és ezeket a rossz hiteleket a nemzetközi szabályozás szerint nem lett volna szabad úgy megtartani, hogy ne vonjuk le a bank eredményéből az ezekkel szembeálló tartalékalapokat. Tehát tartalékot kellett volna képezni arra az esetre, amikor ezek a összeomló hitelek nem jönnek be. Hát ugye azt az előzőkben elmondottakból láttuk, hogy hány vállalat ment tönkre, kerültek utcára az emberei, hát ezek a vállalatok nem tudták visszafizetni ezeket a banki hiteleket. Na most, hogyha ezt mind levonták volna, akkor egy árva fillér eredmény nem jött volna be a bankoktól. Márpedig a banki jövedelmek önmagukban elég tisztességesek voltak. Láttuk, hogy úgy voltak korábban tisztességes banki jövedelmek, hogy közben a kormány megtámogatta a rossz hiteleket, ugye azokat az alacsony kamatozású hiteleket, hát szóval egyik zsebből a másikba téve, de most mindesetre a költségvetésen csattant volna az, hogy a rossz hitelekre félretett pénzből nem jön be adó. És nem jön be a tulajdonosnak járó, mert állami bankok voltak, juttatás, jövedelem a költségvetésbe. Akkor a pénzügyi államtitkár, mert ugye van egy közigazgatási államtitkár, és egy politikai államtitkár, mindig kettő volt, az egyik az helyettesítette a minisztert a parlamentben, a másik pedig az apparátus vezetését közvetlenül látta el, bár nálunk ez eléggé megosztott volt a közigazgatási államtitkár is közöttem. No, de hát a költségvetési részleg alapvetően azért az ő gondja volt, és azt mondta, hogy hát most ezt ne valljuk be, hogy ennyi a veszteség a bankokban, szigorúan titkosították az ezzel kapcsolatos felméréseket, és ez az összeg így belekerült a költségvetésbe, mintha jövedelem lett volna. Így sikerült viszonylag kicsit 10 milliárdos mínusszal zárnunk, ami hát elenyésző a 3000 milliárdhoz képest. Soha ilyen egyensúlyban a költségvetése azelőtt, és az után nem volt, mint az a költségvetés, amit én benyújtottam a parlamenthez, még akkor, mint pénzügyi államtitkár december hó folyamán. Kedves barátaim, ugye természetesen nagyon izgatott voltam. A költségvetési előterjesztés minden pénzügyi miniszternek az élete nagy, adott évén legnagyobb munkája. És én nekem körülbelül egy fél órával előbb adták a kezembe az előterjesztés szövegét, mert egész utolsó pillanatig dolgoztak rajta a munkatársaim. Hát ugye ez teljesen véletlen volt-e? Ez én nem tudom, mert azért nem minden főosztály minden egyes embere volt a kormány híve, bár lojálisak voltak, ezt kell, hogy mondjam hozzánk. De nyilván nem mindenki. Tehát lényeg az, hogy ezt én benyújtottam, és ott kellett felolvasnom, és a nagy izgalomban azt mondtam, hogy kérem az országgyűlést, hogy fogadj el az 1990 évi költségvetést. Erre aztán rájöttem, hogy rosszat mondok, mert már ez nem a 90 évi költségvetésről szóló beszámoló volt, hanem a 91 évi költségvetés előterjesztése. Felnyújtottam a kezemet az egyik hüvelykujjammal mutatván az első évit, és ez a fotó bekerült az év 100 legjobb fotója közé. Tudnék, úgy tűnt, mintha a győzelem jelét mutatnám, de hát valóban a győzelem jele is volt, mert a parlament elfogadta. Így az IMF-től megkaptuk a szükséges támogatást, és 1991-re a magyar kormány talpon átvészelve az első nagy megrázkódtatást, mert nem sikerült volna a költségvetést elfogadtatni, hát akkor abban rendkívül helyzet alakult volna ki mindenképpen, és az ellenzék adott esetben egy kicsit a kormány megbuktatására is játszott. De azért azt kell mondjam, hogy abban az időben mindenki felfogta, hogy azért az IMF-nek ez a fajta támogatás megszerzése feltétlenül mégiscsak szükséges lesz. Úgyhogy sikerült átvinnünk a kormányt 91-es évre, ahol aztán, amint már előre jeleztem, a kárpótlási törvénnyel és sok-sok más egyéb feladattal kellett megbirkóznia Antal József kormányának, és számomra egyben ez azt is jelentette, hogy Antal József átalakította a kormányát. Átalakította a kormányát, mert hiszen Rabár Ferenc lemondott, most akkor ugye szokás szerint a politika államtitkár lépett volna helyébe, de megvallom őszintén, hogy én ezt a feladatot magam részére soknak tartottam. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan csúcsminisztérium volt, ami a bankszektor fölötti felügyeletet, a költségvetés felelősségét, az IMF-fel való tárgyalást, a szakszervezetekkel való tárgyalást, a hosszú távú tervezést mind magába foglalta. Tehát kérem, ez túlságosan nagy. Így Antal József ketté választotta, hogy így mondjam, így szoktuk fogalmazni idegen nyelve a portfóliót, tehát azt a feladatcsomagot, ami ránk hárul. Kupa Mihály lett a pénzügyminiszter, én pedig a bankügyekért felelős miniszter lettem. Ne felejtsük el, hogy a bankszektorban is ugyanannyi pénzt osztunk el újra, mint egy költségvetésben, tehát ezért való felelősség is nagyságrendileg óriási, olyan, mint egy költségvetésért való felelősség, ennek a szabályozásáért való felelősség. Úgyhogy ezért én tárcanéki miniszteri rangot kapva kerültem be a kormányba, Kupa Mihály pedig átvette tőlünk azt, amit mi az előző évben Rabár Ferenccel kidolgoztunk, és akkor ezt azt mondtuk, hogy ez már az ő programja. Mert hát új műsorhoz új férfi kell, ugye így szokta mondani a sláger, legyen neki ez az ő programja, pedig hát, hogy őszinte legyek, ezek azok voltak azok a gondolatok, amelyeket mi kidolgoztunk. Ezt nem megint azért mondom el, hogy magunkat fényezzem, mert aztán Kupa Mihály sok minden más kérdésben nem pontosan azt a vonalat vitte, sokkal keményebb, liberálisabb vonalat vitt, mint a szociális piacgazdaságot megvalósítani kívánó Rabár Ferenc és segítsége, vagyis én, de az biztos, hogy az a nagy küzdelem és harc, hogy talpon maradt a kormány, és nem bukott meg, ennek az első évi pénzügyi tevékenységnek nagy mértékben a következménye volt, és azt hiszem, hogy talán ez nincs is eléggé a társadalom köztudatában, hiszen az emberek csak azt látják, hogy bizony még ezek után is nagyon-nagyon sok nehézség jött a rendszerváltás utáni további években. 1991-es év tehát már úgy indult meg, hogy Kupa Mihály pénzügyminiszter, jó magam meg a bankügyekért felelős tárca nélküli miniszter vagyok. Ettől kezdve ott ülök a kabinet ülésein teljes jogú, szavazati joggal bíró kormánytagként, ami igen nagy megtiszteltetés volt számomra. Ebben az évben, ahogy már korábban említettem, az egyik legfontosabb gazdasági kérdés volt a kisgazdákkal való együttműködést megalapozó kárpótlási törvény elfogadtatása és először is kidolgozása. Ez egy roppant izgalmas gazdasági téma volt, amit kormánytagként figyelemmel kísértem, de maga a munkám az abból állt, hogy mint a bankügyekért felelős miniszternek el kellett kezdenem a banktörvények, ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi banki törvények és a jegybanktörvény kidolgozásának a munkálatait, amelyben egyeztetni kellett természetesen a szakértőkkel és mindenek előtt magával a bankszövetséggel, hiszen ők lesznek majd a szabályozás alanyai, ők azok, akik a lehető legtöbbet értenek a dolgokhoz. A korábbi, a minisztériumban korábban is megvolt bankfelügyeleti csoport szakértőivel felvértezve egy kicsit magamat, nem túl sok stábban kapott segítséggel, ez azt jelenti, hogy tehát összesen két ember volt, aki egy jogász meg egy fiatal közgazdász, aki a munkámat segítette, mint bankügyekért felelős tárca nélküli minisztert, és hát ezekkel a szakértőkkel kezdtük el a banktörvények kidolgozását és egyeztetését a bankszövetséggel, mint hát a legfőbb érintettel. A miniszterelnöktől kinevezést kaptam az úgynevezett bankprivatizációs bizottság vezetésére, de hát ez a bankprivatizációs bizottság gyakorlatilag még nem a privatizációval foglalkozott, hiszen a bankjaink nem voltak olyan állapotban, hogy őket magánkézbe lehetett volna adni. Ahogy ezt a költségvetési törvénnyel kapcsolatos ismertetésben elmondtam. Bankjainkban egy csomó olyan hitel volt, ami a nemzetközi kereskedelmi gazdasági kapcsolatok összeomlása miatt rossz hitellé vált. Szóval azok a vállalatok, akik nem tudtak eladni a volt szovjet piacon, azoknak a erre felvett hitelei rossz hitellé váltak ennek következtében. Ugye azt nem lett volna szabad úgy tudomásul venni, ahogy ezt már is mondtam, mint ami bevételt hoz, hiszen ez a rossz hiteleket le kell vonni a bankoknak a bevételéből, mert ezekből félre kell tenni a veszteségek fedezetére tartalékot. Tehát tulajdonképpen most ki kellett alakítani a pontos módszertanát annak nyugati példák alapján ezeknek a szakértő bankfelügyeleti csoportbeli kollégáknak a segítségével ki kellett alakítani azokat a módszereket, amelyekkel ezt kiszámolhatjuk a nemzetközi gyakorlat alapján, és hát ennek megfelelően ezeket először majd konszolidálni kellett ezeket a bankokat. Hát olyan állapotba kellett hozni, hogy egyáltalán a működőképesség minimális feltételeinek megfeleljenek, legyen valamilyen mértékű tőkéjük, valamilyen mértékű puffer bennük az esetleges veszteségek elszámolására. Hát ennek a módszereit kellett kidolgozni. Ez egy óriási feladat volt a bankkonszolidáció megvalósítása, és ezt ennek a úgynevezett bankprivatizációs bizottságnak a keretében próbáltuk kialakítani és kiszámolni, hogy akkor ez mit is jelentene valóban a bankok számára. Tehát ez a munka megindult, ebben a munkálatban a bankszövetség szakértőink kívül természetesen a jegybank és a pénzügyminisztériumból, hát elsősorban az Antal József által delegált szakértőre szeretnék utalni, aki Tarpál volt, aki a franciaországi jegybanki vagy bankrendszerbeli tapasztalatokkal rendelkezett, és aztán későbbiek során ő lett Magyarország amerikai nagykövete. De ebben az évben és ebben az időszakban ezzel a munkával foglalkozott ő is, de hát a bankfelügyetért, illetve hát a bank ügyekért felelős miniszter, azaz a személyem felügyelete alatt. Nos, tehát ez egy nehéz munka volt, amely kezdetét vette, és még jó hosszú ideig el fog tartani. Ez az év, a 91-es év, amelyet már ugye Kupa Mihály minisztersége fémjelzett, kül- és belpolitikailag egyaránt nagyon, nagyon sok nehézséggel bírt. Hiszen még 91. februárjában volt egy olyan kormánydöntés, amikor megállapította a kormányzat, hogy képtelen a szocialista piacon bentartani a magyar vállalatokat, mert csak úgy tudnának eladni a szovjet piacon, hogyha hitelt gyújtanának. Tehát egy olyan ország, aki, mint ahogy említettem már sokszor, maga is hitelre volt rászorulva, hát hogyan nyújtott volna belföldi hitellel finanszírozni azokat a vállalatokat, amelyek exportokat szállítanak a Szovjetunióba. És ezért a kormány felhívta a vállalatok figyelmét, hogy csak saját kockázatukra köthetnek bármilyen szállítási szerződést. Tehát sajnálatos módon ebből az lett, hogy sok üzlet elmaradt. Nem arról volt szó, hogy mi nem szerettünk volna a Szovjetunióba szállítani, semmifajta politikai ellenérzés nem magyarázza ezt, mint ahogy ezt sokan, sok okos ember is feltételezte az MDF kormányról. Nem szerettünk volna, csak nem volt rá mód, mert nem tudtak fizetni. Ennek következtében viszont sok vállalat ment csődbe, munkanélkülivé váltak az emberek, vagy nyugdíjba vonultak vissza mindenképpen. A kormány számára hatalmas tehertételt jelentett belpolitikailag, egyrészt ennek a finanszírozása, másrészt a nyugdíjak és a munkanélkülsegély finanszírozás milliós lélekszámnak a megélhetéséről kellett ilyen értelemben valamiféleképpen gondoskodni. Ez óriási kihívás volt, másrészt viszont az emberek mindenképpen elégedetlenek voltak, hiszen a változások következtében, ugye erre már utaltam is korábban, a bérek nem nőttek, az árak viszont annál inkább, tehát egy társadalmi feszültség volt belpolitikailag az ország. Most külpolitikailag ezt még megfejelte a jugoszláv válság, és amelynél ugye a fegyverszállítási botrány problémái is kipattantak, tehát ez is egyfajta feszültséget okozott. Emellett ugye ott volt a kisgazdákkal való egyezkedés, hogy hogy maradjon egybe a koalíció, hogyha nem találjuk még a pontos megoldást a kisgazdákat is hát valamennyire kielégítő kárpótlásra. Úgyhogy ezek a feszültségek fémjelezték az 1991-es évet. Egy másik még külső feszültségként meg kell, hogy említsem a bős-nagymarosi tárgyalások folytatódását, amelyek sajnálatos módon nem vezettek számunkra kedvező eredményre, hanem azt végül is oda konkludált a tárgyalássorozat, hogy a csehek mégiscsak megépítik az erőművet, és ennek nem tudtuk akadályát állítani. Így mai napig is kénytelenek vagyunk tudomásul venni a környezetvédelmi, ebből eredő környezetvédelmi problémákat is. Szerencsére, hogy nem romlott meg teljesen a viszony a két ország között, sőt, tulajdonképpen a 91-es év azt mondhatjuk, hogy a visegrádi együttműködés megalapozásának éve lett. Ez nagyon fontos dolog, mert mind a mai napig Kelet-Közép-Európának, mondhatnám, hogy a közép-európai része az Európai Uniónak, most már mint taguknak, és ide nyúlik vissza erre az együttműködésre, és ez adott volna talán annál nagyobb lehetőséget, és ha ügyesebben élnek az utána következő kormányok ezzel, hogy a saját érdekeinket jobban érvényesítsük a majdani EU csatlakozások során. Magyarország már 91-ben sorba állt bejelentette az Európai Uniónál a csatlakozási szándékát. Sajnálatos módon ekkor még, ahogy erre lehet, hogy már utaltam is, de mindesetre most elmondom, az Európai Unió nem sok ügyet vetett, tehát nem nagyon figyeltek ránk, ők akkor azzal voltak elfoglalva, hogy a saját együttműködésüket hogyan mélyítsék egymás között, ez volt az úgynevezett Maastrichti szerződés előkészítése. Úgyhogy pontosan akkor, amikor Antal József kint volt Brüsszelben erről a magyar csatlakozási kérelem átadásáról tárgyalni, akkor éppen hogy csak fogadtak bennünket, eléggé hát lehangoló volt a delegációban résztvevő tagoktól hallott, hát ilyen nem hivatalos beszámoló, hogy bizony a mi miniszterelnünket, ezt a súlyosan beteg embert a folyosón állva egy órát, vagy nem is tudom mennyi időt hagyták várakozni, úgyhogy végül egy ott lévő asztal sarkára ült fel a fáradt miniszterelnök. Annak támaszkodott neki. Szóval nem foglalkoztak azzal, hogy Magyarországnak honorálják mindazt az erőfeszítést, amit a keletnyugati határ lebontásáért tett meg egyáltalán mindazokat a gesztusokat, amelyekkel már Magyarország sokkal korábban igyekezett operatív módon pozitív kapcsolatot képíteni a nyugati országokkal. Úgyhogy ez egy kifejezetten számomra egy negatív élmény volt. Volt egy pozitív élmény azonban, és ez ahhoz fűződött, hogy 91 volt az az év, amikor a szovjet csapatok végleg elhagyták az országot. Ez valóban örömünnep volt, hiszen az MDF-et megalapozó politikai mozgalom, a fórum, az az 56-os gyökerekből táplálkozott, és annak ugye a első és legfontosabb követelése volt a ruszkik haza. És ez az MDF választási kampányán is egy fontos plakát volt annak idején, hogy az orosz csapatok kivonása az ország függetlenségének a visszaállítását legalábbis formális nemzetközi jogi oldalról jelentse. Ha visszagondolunk arra, hogy bizony 56-ban mit össze, hát legyünk kereken és őszintén szókimondók, hazudozott az akkori magyar nagykövet, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, későbbi az SKPKB ugye első titkára Andropov elvtárs, mit össze-vissza lódított, hogy már mennek ki a csapatok, de nem mentek ki, hanem jöttek be. Most végre tényleg elmentek. Ez egy mindenképpen lélektanilag is egy nagy örömünnepet jelentett. Más kérdés, hogy amit itt hagytak, azoknak a telephelyeknek, a környezetvédeli rendbetétele, a kerozinnal szennyezett földek eltakarítása. Micsoda terhet jelentett még az ország számára a továbbiakban? Hát erről most ne beszéljünk, de tény, hogy nekünk még a jó is rossz, mert vagy magyarán mondva, még ebből a nagyon pozitív politikai folyamatból is sok nehéz gazdasági tennivaló maradt hátra. Hát így indult 91-ben, ezelőtt kereken 30 évvel a Magyar Köztársaság első kormányának második esztendeje. Köszönöm, hogy meghallgattak.